Szeretettel üdvözlöm én is Önöket. Én is hadd kezdjem egy rövid bemutatkozással. A hír igaz, Balavány Györgynek hívnak, a Magyar Nemzet munkatársa vagyok, és én is keresztjén emberként jöttem el elsősorban, és csak másodszorban hivatással gyakorló újságíróként. Kicsit most zavarba jöttem, mert összekevertem a jegyzeteimet, elnézést, majd mindjárt rendbe hozom. Vagy... Igen, tehát az előadásomnak adtam egy címet, ahogyan János beszélt a válságról, ami a társadalmunkban történik, tehát a gazdasági válságnak a természetéről és a mechanizmusáról. Én arról szeretnék beszélni, hogy milyen a válság hatása a társadalomra. Hogyan képződik mindez le a mi hétköznapjainkban. Nem tudom, hogy az itt jelenlevők látták-e, közülbelül 10 éve ezelőtt volt nagy siker a mozikban az Összeomlás című film. Van valaki, aki látta? Vagy én vagyok egyedül? Igen, Michael Douglas játszotta kitűnően a főszerepet, és ez az Összeomlás, ez tulajdonképpen egy ember sorsán és életén keresztül mutatta meg, hogy milyen az, amikor minden összeomlik körülöttünk, és mit vált ki belőlünk. Ugye úgy kezdődik, hogy a Michael Douglas ül egy forgalmi dugóban, és ez csak eldurran az agya, és elkezd ordibálni, törni, zúzni, és onnantól kezdve egy ilyen agresszív fenevaddá válik, és csak egy ilyen öngerjesztő folyamatként rohan a teljes pusztulásba. Közben megtudjuk, hogy azért nem ott kezdődött a probléma neki ott a forgalmi dugóban, hanem ott, hogy elbocsátották a munkahelyéről, ott, hogy ennek következtében tönkrement a családja. Tehát a gazdasági problémája az élete minden területén jelenkezett, és egyszer csak kulminálódott, és egy borzasztó nagy baj lett belőle. És ez a film, ez a történet is megmutatja a válságnak a természetét, hogyan zajlik le ez a spirál, ahogyan János nevezte, egy ilyen lefelé húzó spirál. Lélektanilag nagyon hiteles volt ez a film, egy valami hiányzott belőle, vagy egy valaki hiányzott belőle, az Isten, akiről itt János is bizonyságot tett. Agresszió, dühöngés, társadalmi méretekben mondhatjuk, hogy a közbiztonság romlása, ami a válság egyik nagyon jelzetes következménye. Kicsit utána néztem az adatoknak, az elmúlt 2-3 évben Európában rengeteget romlott a közbiztonság. Már egyébként a 19. században egy Émile Durkheim nevű francia társadalomkutató, akit a szociológia atyának is szoktak nevezni, ő már kimutatta azt, hogy a gazdasági válságok, amik bekövetkeznek, már akkor is voltak, közvetlen összefüggésben vannak a közbiztonság romlásával. Tehát, hogyha jön egy gazdasági válság, az a társadalomban bizony a közbiztonság romlását fogja okozni. Mi történik a bűnözők világában? Ugye mindenki, ugye bűnözők is tartani akarják a saját életszínvonalukat, így most nagyon egyszerű példával élve, az a betörő, aki hetente 2-szer ment betörni, az lehet, hogy azután 4-szer fog elmenni betörni. Az a prostituált, akinek havonta 30 vendége volt, annak lehet, hogy 40 vendége lesz ezután. És lehet sorolni, hogy az a csapat, amelyik egy falu szélén egy erdőt vágott ki, az lehet, hogy ezután 2 erdőt fog kivágni, ahogy egyébként napjaink valósága ezt elég komolyan mutatja is. Tehát növekszik a bűnözés, mert a bűnözők is több bűnt követnek el, de nem csak ez történik, hanem növekszik a bűnözőknek, a bűn elkövetőknek a köre is. Tehát azok például, akik korábban még csak gondolkoztak azon, hogy hát lehetne elkövetni valami kis adó turpisságot, de én azért egyelőre maradok még a becsület útján, amikor úgy érzik, hogy na most már aztán valahogy meg kéne tartani az eddigi életszínvonal, de már nincsen semmiféle kapaszkodom hozzá, akkor könnyebben kísértésbe esnek. Tehát növekszik a bűnelkövetők köre. Egyre többen követnek el bűncselekményeket. Mit lehetne ugye csinálni? Hát akkor gyors, hát legyen rendőrségünk. Mindenki ezt mondja, hatékony, gyors és nagyszerű rendőrséget kell fenntartani. Tehát igen, csak ahhoz több pénz kell. A vásárnak viszont pont az a lényege, hogy kevesebb pénz van a rendszerben, ahogy hallottuk, mint amennyi kéne. Tehát egy ilyen önmagát gerjesztő, lefelé húzó spirálba kerülünk. A válságban az erkölcsök mindig fellazulnak, erőszakosabbá válnak az emberek. Ugye, mint Michael Douglas a filmben, illetve az általa alakított főszereplő. Kevesebbet alszunk, szorongóbbak vagyunk, idegesebbek vagyunk, félnek az emberek, és aki fél, az könnyebben válik agresszívvá. Több a konfliktus az utcán, a munkahelyen több a konfliktus a családban, mert idegesek vagyunk, mert könnyebben fölcsattanunk, barátságok bomlanak föl, közösségek bomlanak föl, családok bomlanak föl, életek mennek így tönkre, mert van egy gazdasági válság. Tehát hogyan történik az, hogy a gazdaságban válság van, és nekem tönkre megy a házasságom emiatt? Miért van ez? Akik gazdaságtörténettel foglalkoznak, azt mondják, hogy azért van, mert ma olyan világot élünk, amikor a gazdaság a fő-fő rendező elve a társadalomnak, és minden egyéb ennek rendeződik alá. Tehát, hogyha a gazdaságban válság van, akkor mindenhol válság van. Kérdés, hogy a mi saját életünkben mi ez a fő principium, aminek minden egyéb terület alárendelődik. Régebben nem így volt. Nem ez volt a helyzet régen. Régen sokkal inkább a gazdaság az egy szelete volt az emberi életnek. Ma a gazdasági szempontoknak rendelődik alá a politika, látjuk, hogy így van, a kultúra, a sport tönkretételéért sokan azt mondják, hogy azért ment tönkre a magyar sport, mert nincs benne elég pénz. Ennek rendelődik alá a tudomány, de gazdasági szempontokat mérlegelnek a fiatalok akkor, amikor családot akarnak alapítani, megírje, hogyan fogunk kijönni akkor, hogyha bevállalunk még egy gyereket. És sokak szemében csak piaci és gazdasági értéke van az oktatásnak, az egészségügynek, a közösségeknek, sőt az emberi életeknek is. Az ember ebben a rendszerben, ebben a gazdaság uralta rendszerben már nem önálló személy, hanem úgy beszélnek róla, mint munkaerő, vagy humántőke, és az értéke annyi, amennyit a gazdasághoz ő hozzá tud tenni. Amikor már nem tud hozzátenni, mert beteg, vagy öreg, vagy mert még gyerek, akkor sokkal kevesebb az értéke, ez szerint a rendszer szerint. És ennek az egész rendszernek, az egész gazdasági rendszernek, gazdaság uralta társadalomnak, a végső célja pedig egy szűk rétegnek a minél magasabb bevétele. János azt mondta, nem fogja bántani a bankárokat, én egy picit fogom bántani őket. Tehát a nemzetközi pénzintézetek és egyes nemzetközi nagyvállalatoknak a hatalma és a befolyása ma sokkal nagyobb, mint valaha is volt. Korábban elképzelhetetlen volt ez. És Magyarországon azt látjuk, hogy az elmúlt évben, miközben a magyar lakosságnak az elszegényedése felgyorsult, ugyanilyen tempóban, és növekedett a hajléktalanoknak és a munkanélkülieknek a száma, a leggazdagabb üzletembereknek a vagyona meg kétszereződött, meg háromszorozódott. És Magyarország első három leggazdagabb emberének az összes vagyona majdnem 700 milliárd forint. Ez nagyon nagy, 700 milliárd forint magánvagyon. Ebben a világban, és ez a válság kitörése óta fokozódik, de ebben a világban a jövedelmi egyenlőtlenségek ma nagyobbak, mint valaha, és közben túlléptük a Föld eltartó képességének a kereteit. A 7 milliárd emberből 3 milliárd él veszedelmes szegénységben, ami azt jelenti, hogy nem tudják, hogy mit fognak enni holnap. És miközben a gazdasági javaknak a mértéke növekszik, ugye azt szokták mondani, hogy az össz GDP az növekszik, egyre több javat, gazdasági javat állítanak elő, közben most a világban évente 5 millió gyermek hal éhen. 5 millió gyermek hal éhen. És szorongóak vagyunk, idegesek vagyunk, kétségbe esettek vagyunk, mert úgy érezzük, hogy veszélybe kerül mindaz, amibe kapaszkodtunk. A megélhetésünk, a családunk, az egészségünk, a kapcsolataink. És felteszünk magunknak a kérdést nagyon sokszor, hogy tényleg mindez alkalmas arra, hogy megtartson engem? Amikor minden meginok körülöttünk. És ahogy János is említette, nagyon sokat segíthetnek ebben a dologban jó politikusok, de nem mindent tudnak megoldani. A válság, amikor eléri a mélypontot, akár az életünkben, akár a társadalomban, akár a gazdaságban, akkor olyan, mint egy szűk verem. Akár merre fordulok, csak falakba ütközöm. Tehát egyetlen egy kiút van, hogyha fölfelé tekintek. Tegyük fel, hogy hiszünk Istenben. És feltesszük ezt a kérdést, hogy nem látja? Nem tud róla? Vagy látja, tud róla, de nem akar segíteni? Vagy nem tud segíteni? Nem jó az Isten? Mennyi ilyen kérdés hangzik el válság idején? Miért hagyta, hogy az én édesapám ne tudja kiváltani a méreg drága gyógyszert, és elpusztuljon rákban. Miért hagyta az Isten, hogy a férjem elmenjen külföldre munkát vállalni, és ne jöjjön vissza? És látjuk a sok összeomlott életet a válság miatt. Miért van minden? Milyen az Isten, aki állítólag itt uralkodik, és a kezében tart mindent? Szeret engem? Gondja van rám? Érdekli azt, hogy mi van velem? De mi van, hogyha éppen azért történik mindez, hogy feltegyük ezeket a kérdéseket? Mi van, hogyha nem tennénk föl ezeket a kérdéseket olyankor, amikor olyan közjól vagyok állapotban leledzünk? A Biblia azt mondja, hogy Isten egyrészt tökéletesen mindenható, másrészt pedig tökéletesen jó. Az Isten jó és mindenható, és mind a két tulajdonságában tökéletes. Az ember pedig bűnös. A társadalom bűnös, ebben úgy megszoktunk egyezni, hogy borzasztó, milyen a világ, milyen ez a társadalom. Csak hogy ez a társadalom belülünk áll, emberekből áll, és tőlünk olyan, amilyen. Nem csak a fatolvajok, meg nem csak a 8 kerületben lányokat futtató idézőjelben üzletemberek miatt ilyen ez a világ, hanem miattunk is, akik itt ülünk. Melyikünk fedhetetlen? Melyikünk nem rázta még az öklét, vagy melyikünk nem volt még igazán indulatos? Melyikünkben nem ébredtek még gonosz kívánságok, vagy melyikünk nem engedett még ezeknek? Olyan sokat hallom azt, hogy milyen borzasztó, hogy ilyen sok hazugság van ebben a világban. Igen, de mi nem szoktunk hazudni? Nem szoktunk hazudni? Tehát azt szokták mondani, hogy a válság, a nyomorúság az lealjasítja, lealacsonyítja az embert. A Biblia nem így gondolkozik erről. Szokták mondani, hogy mit hoz ki az emberből egy-egy szoros helyzet, utaltam az Összeomlás című filmre, hogy mit hozott ki a főszereplőből a szoros helyzet, egy vérengző vadállattá vált. Mit hoz ki belőlünk? Nagyon szeretem azt a történetet, régen hallottam már, hogy a lelkipásztor meglátogatja a Tanyán Józsi bácsit, aki éppen nagy erővel ütlegeli a lovát, és jó cifra magyaros káromkodásokat vág a jószág fejéhez, és nem látja, hogy közben nyílik a kertkapu, és belép a tiszteletes úr. Hú, oda kapja Józsi bácsi a tekintetét, és elkezdi mondani, hogy jaj, tiszteletes úr, elnézését kérem, de hát látja, hogy mit ki nem hoz belőlem ez az állat. És akkor mondja neki a tiszteletes, hogy Józsi bátyám szokott maga húzni a kútjából bort? De hogy szoktam, hát nem bor van abba. És látja Józsi bácsi, magából is csak azt lehet kihozni, ami benne van. Ugye az Összeomlás című filmben csak azt lehetett kihozni belőle, ami benne volt. És a mi társadalmunk, amikor így eldurvul, és tele van gyűlölettel, haraggal, hazugsággal, azt hozza ki belőlünk a válság, ami igazából bennünk van. Csak amikor nincs válság, akkor nem látszik. Isten azt mondja az ő népének az Ószövetségben, hogy megpróbáltalak téged a nyomorúság kuhójában, hogy látható legyen, mi lakik a szívedben. Hogy látható legyen, mi lakik a szívünkben. Mi itt nagyon decensen ülünk együtt, és ez nagyon jó dolog. Elnézést kérek, nem akarok megbotránkoztatni senkit, de hogyha most valaki ránk zárná az ajtót, és egy hétig nem adna be semmi ennivalót, vagy 2 hétig, aztán bedobnának néhány darab kenyeret, vagy csak 2-3-at, akkor nem biztos, hogy annyira udvariasak lennénk egymással. És ez szörnyű. Ez szörnyű. Nem tudom, hogy mit hoznak ki belőlünk egy ilyen helyzet. A válság elhangzott, nem tavaly kezdődött az amerikai hitelek bedőlésével, hanem a Paradicsomban kezdődött, amikor megtagadtuk az engedelmességet Isten iránt, Ádámban azóta is megtagadjuk, és új és újabb válságok követik egymást. Tehát a válság nem maga a probléma, hanem a válság a tünet. A válság a mi bűnös emberi természetünknek a tünete. Ezt lehet kezelni, csak attól a betegség még megmarad. Az igazi válságkezelés az nem tüneti kezelés, hanem a probléma gyökerénél hat. Tehát nem csak az a lényeg, hogy erősödik, vagy gyengül a forint, vagy találok egy jobb munkahelyet, vagy nem találok. Ezek nagyon fontos kérdések. Sőt, ezekért is lehet Istenhez fordulni. De nem csak ez a lényeg, hanem az, hogy Isten mutatott a válságból, az alapvető bajból egy kiutat nekünk, ami a társadalomban is, és a személyes életünkben is igaz, és ez pedig a vele való kapcsolatnak a felvétele. Azért, mert azért a fő szempont a számunkra a gazdaság, és a társadalomunk számára azért a legfőbb principium a gazdaság, mert nincs ott valóban az Isten a helyén, akinek a legfőbb szempontnak kéne lennie. Akinek a legfőbb szempontnak kéne lennie. Az én életemben egy nagyon nagy válság előzte meg azt, hogy Jézus Krisztussal találkozzam. És sok hívő embert ismerek, akinek az életében ezt a fordulatot egy nagy válság előzte meg. És sok hívő emberre vallom örömmel azt, hogy Jézus Krisztus valóban egy élő személy, akihez lehet fordulni minden nyomorúságunkból, és aki valóban meg tud minket minden helyzetből szabadítani, aki célt és értelmet tud adni az életünknek. Aki a bűnből, az elveszettségből, az Isten hiányból tud minket megszabadítani. És akkor már a válságra is lehet másképpen tekinteni. Nekem a megtérésem óta is sok válság volt már az életemben. De nem mindegy, hogy hogyan viszonyulunk a válsággal. Egészen más Istennel, mint Isten nélkül. Már az Ószövetségben Habakuk próféta ír a gazdasági válságról, arról ír, hogy milyen Isten közelében átvészelni a gazdasági válságot. Így szól a Habakuk 3:17-18. vers, mert a fügefa nem fog virágozni, a szőlőkben nem lészen gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek eleséget, kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istálóban. A gazdasági válság klasszikus tünetei az ókori körülmények közé helyezve. De így folytatja, de én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben. Ez a szabadító Isten Jézus Krisztus. Ő annyira szeret minket, hogy a kereszten magára vette a bűneinket, és a bűneinknek a büntetését, a halált. Ő ott a kereszten válságba került. Nagyon súlyos válságban. És ott megmutatkozott, hogy mi van az ő szívében. Ugye beszéltünk arról, hogy válság idején megmutatkozik, amikor olyan szoros helyzet van, hogy mi van bennünk. De mi volt az ő szívében? Imádkozott azokért, akik bántották. Azt mondta, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És azok, akikért imádkozott, azok mi vagyunk. Mi is, akik itt ülünk. Értünk imádkozott Jézus Krisztus, mielőtt meghalt értünk. A válság a paradicsomban kezdődött, és a Golgotán oldódik meg. És ez az Isten, ez a Jézus Krisztus, ő most is itt van közöttünk. Olyan közel van, tényleg egy szóra, egy imádságra, egy sóhajtásnyira van tőlünk. És én ismét mondom, hogy sok hívő emberrel, örömmel vallom azt, hogy meg lehet őt szólítani, és aki hozzá fordul, ő attól nem fordul el. Ezt ő megígérte. Meg tud nekünk bocsátani, új életet tud adni nekünk, örök életet tud adni nekünk, és olyan tisztává tud tenni, amilyen tiszta ő maga. Rövidesen befejezem, mert látom, hogy kicsit túlszaladtam az időmön. A krízis, a válság, a krízis, görög szó, az azt jelenti eredetileg, hogy döntés. A válság nagyon jól kifejezi a dolog természetét. A válság az egy döntés helyzet. Tekintetünk úgy is az életünk válságairól, hogy milyen nagy áldás. Az, hogy az Úristen elhozza, a mindenható Isten elhozza az életünkben a döntés helyzetet. Amikor választhatunk, hogy az összeomlás útján haladunk tovább, vagy a megoldás útján haladunk tovább ő vele. Ezt a döntést, hogy Jézus Krisztus mellett dönt valaki, én hiszem, hogy még soha senki nem bánta meg, és köszönöm szépen azt, hogy meghallgattak. Köszönöm.